Igen, Uram, szeretnénk jó munkatársaiddá válni ebben a világban, és egymásnak testvéreivé lenni a bajban, az örömben is, és azokban az élethelyzetekben, amelyeket átélünk naponta egyéni, családi, gyülekezeti, társadalmi életünkben. Köszönjük, Urunk, az elmúlt perceket, amikor a Te ígéd olyan feladatra hívott és buzdított bennünket, amelyet országunk vezetőiért tehettünk. Urunk, valóban könyörgünk értük újra, és azt szeretnénk, hogyha a Te áldásod tudná őket kísérni, a Te vezetésed tudna életükben megnyilvánulni, hogy mind a törvények meghozatalában, mind pedig azoknak megélésében, képviseletében, ha tudják ezt a népet Te szerinted való módon vezetni, irányítani, hogy azok a válságok, amelyek sok szempontból sújtják nemzetünket, népünket, azok elmúlva áldások formájában tudjanak jelentkezni életünkben. Kérünk, Atyánk, hogy e délelőtti alkalmat is áld meg, amikor igédre szeretnénk újra figyelni. Áld meg azt számunkra, hogy értelmünkkel, szívünkkel hadd tudjuk befogadni, és annak igazságai, annak gyakorlati életünkre vonatkozó részei pedig hadd legyenek megélésre szánva a jövő hetünkben és az elkövetkezendő időszakunkban. Kérünk, Atyánk, hogy áld meg azokat is, akik nem tudnak ma itt lenni közöttünk, légy betegeinkkel, szenvedő testvéreinkkel, akik akár testi, akár lelki betegségben vannak. Uram, kérlek, hogy Te légy, aki áldott orvosként ott vagy mellettük, és támogatod, erősíted őket, hogy fölépülve a gyülekezet közösségében tudjunk együtt örvendezni neked és egymásnak is. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a Bibliánkat elővéve Márk evangéliumánál lapozzuk föl azt újra. Márk evangéliumának a 13. fejezetéből az első 13 verset fogjuk elolvasni. Tehát Márk evangéliumának 13. fejezetéből az első 13 verset fönnállva hallgassa meg a gyülekezet. Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: Mester, nézd, mekkora kövek és mekkora épületek. Jézus ezt mondta neki: Látod ezeket a nagy épületeket? Nem marad itt kőkövön, ami le nem romboltatnának. Amikor azután az olajfák hegyén ült a templommal átelenben, maguk között megkérdezte tőle Péter, Jakab, János és András: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jel, amikor mindez beteljesedik. Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. Amikor pedig háborúk zaját, vagy háborúk hírét halljátok, meg ne rémüljetek. Ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, többfelé földrengések és éhínségek lesznek, a vajúdás kínjainak a kezdete mindez. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak én érettem bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Eddig az ige, imádkozzunk. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy segíts ezeket az igéket komolyan venni, és segíts ennek az utolsó időkre nézve fontos magatartását önmagunkra nézve is kötelezőnek érezni és tartani, hogy valóban megállhassunk mindvégig a hitben, és az az üdvösség, amelyet számunkra is elkészítettél, az a milyen kis lehessen a te kegyelmed által. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy nagyon fontos téma van előttünk ezen a mai délelőttön. Az Úr Jézus, amikor tanítványaival együtt volt, akkor gyakran elővette az utolsó időknek, a jövőben zajló eseményeknek a kérdéskörét. Időnként azért, mert maga a megváltó is fontosnak tartotta azt, hogy a tanítványaiban, amikor ő már majd nem lesz fizikai módon közöttük, és a mindenkori tanítványokban ez a kérdés azért amennyire szükséges és amennyire kell, ebben a kérdésben a helyes magatartás és a helyes lelkület kialakulhasson. És olykor meg a tanítványokban volt az, hogy kérdezték a megváltót, hogy Uram, beszélj már nekünk erről, hogy mi is lesz majd akkor, amikor te majd eljössz. És ugye mi baptista hívők azt is hisszük és azt is valljuk a Biblia alapján, hogy mióta Isten szent lelke kitöltetett erre a világra és eljött a Szentlélek, annastól kezdve az utolsó idők nagy korszaka, nagy történeti korszaka kezdetét vette, és ez most már ides tova, ugye 2000 éve tart, és azért elégendő okunk van ezek alapján is, meg a bibliai igék alapján is azt mondani, hogy ennek az utolsó nagy korszaknak is az utolsó szakaszában élünk mi, amely korszakot majd a Biblia tanítása szerint magának az ember fiának, vagy Isten fiának, Jézus Krisztusnak az eljövetele fog majd igazából lezárni, és onnastól kezdve pedig kezdetét veszi majd, először is ugye az ítélet, és utána pedig majd arra a végső helyre való kerülés, amely ugye két irányba lehetséges a Biblia szerint, vagy az örök üdvösségre kerül az embernek a lelke, vagy pedig az örök kárhozatra, és nincsen a harmadik megoldás. És a Bibliában e tekintetben tehát pont emiatt is szükséges, hogy időről időre beszéljünk az utolsó időkről, függetlenül attól, hogy most éppen nem a karácsony előtti adventi 4 hetet tartjuk és éljük, amikor kimondottan és nagyon célzottan az igék és az igei gondolatok is az Úr Jézus eljövetelével kapcsolatosak, hanem ez az állandó várakozás, az állandó advent kell, hogy a 4 adventi vasárnapon túl lévő időszakunkat is ugyanolyan aktívan meghatározza, mint hogyha ebben a karácsony előtti várakozási időszakban élnénk. Azért is fontos, hogy beszéljünk az utolsó időkről, és hogy készüljünk a mi szívünkben, lelkünkben az Úrral való találkozásra, mert ha egy picit szétnézünk a világban, amelyben élünk, és amelyből érkeztünk ide Isten házába is, akkor azt láthatjuk, hogy azok az események, akár politikailag, akár gazdaságilag, akár társadalmi szinten zajlik ma, akár csak Magyarországon, de Európában vagy szerte a világban, akkor igazából azt lehet bennünk igazából talán már is a kérdés, és már is a megalapítás, hogy vajon mi jöhet még ezek után. Van-e még, vagy lesz-e még egyáltalán lejjebb, vagy mélyebb annál, mint aminél most tartunk? Mert mindig az ember azt érzi talán éppen a legmélyebbnek, a legtragikusabbnak, a legválságosabbnak, amiket éppen most él át. De vajon lesz-e, vagy számíthatunk-e még ennél sokkal nehezebb, összetettebb, válságosabb helyzetekre, mint amiket éppen most élünk? És azt gondolom, hogyha még kellően akarom fokozni ezt a fajta katarzist itt az igehirdetés elején, akkor azt mondhatjuk még erről a világról el, hogy ugye szokták időnként azt mondani gyerekekre, legalábbis a mi időnkben mondták azt, hogy ez a gyerek vesztélyt érzi. Minden bizonnyal ugye hamarosan nagypofonnak lesz kisgazdája, hogy annak idején mondták, mert nem bírt magával. És hogy egy kicsikét szétézünk ebben a világban, minthogyha ez a világ ugyanezt tenné, egyfajta módon vesztét érezné azt, hogy a vég felé tart, és azt gondolom, hogy erre a kérdésre, hogy az imént csöndben föltettem, hogy lehet-e még ennél mélyebb, akkor már csak ezek alapján is lehet egy olyan halvány sejtésünk, és akkor hát a rossz hírek között akkor most belefogunk néhányba majd, hogy tisztán lássunk, akkor azt lehet mondani, hogy igen, nagy valószínűséggel lesz még ennél mélyebb helyzet is. Amikor az Úr Jézus az utolsó időkről beszélt, és a világ akkori helyzetéről és állapotáról beszélt, akkor alapvetően egyrészt elmondott olyan jeleket, amelyekből most néhányat mi is olvastunk az alapigéből, hogy milyen jelei lesznek annak, amikor majd azt mondhatjuk, hogy már nagyon közel van az Úr Jézusnak a visszajövetele. És azok a fizikai szemmel, vagy időnként tapasztalható valósággal megtörtént és megtörténő események, mint akár a háborúk, vagy akár a bíróságok elé, vagy a királyok elé való állás, a családokban való ellentétek, azok mind-mind igazából ezt hozzák elő, és a háborúk hírei, ugye, hogyha Máté 24-re gondolunk, mégis arra is utalunk, ugye akár a természeti csapások, a földrengések, a különböző természeti jelenségek, mind-mind ezeknek a látható jelei egyrészről Jézus által megemlítésre kerülnek olyan módon, hogy amikor ezeket látjátok és tapasztaljátok, akkor tudhatjátok majd, hogy nincs már messze az ő visszajövetele, nincs már messze, igazából lezáruljon ez az utolsó nagy korszaka, a kegyelemnek a korszaka az emberiség történetében. És persze ehhez tartozik, és majd erről is szeretnék ma szólni, arról a pozitív jelenségről is, amely szintén zajlik már, és reménység szerint ez azért fog is majd zajlani az utolsó pillanatig, hogy az evangélium is, az evangéliumnak a hirdetése, az evangéliumnak a jelenléte ebben a világban ugyanúgy kitapintható, megtapasztalható lesz, mint amilyen módon ezek a jelenségek megtapasztalhatók lesznek majd azokban az időkben. Mindazon túl azonban, amikor az Úr Jézus ezekről a jelekről beszél, ezekről a, mondom, látható, átélhető eseményekről beszél, Jézus mindig hozzátette és érzékeltette a tanítványok számára, és velünk is ezt szeretné tenni, hogy mindezek az események mögé pillantva lássuk meg ezeknek az eseményeknek a forrását, vagy forrásait, nevezetesen azokat a szellemi forrásokat, amelyekből táplálkoznak ezek az események, amelyek egyébként a földi viszonylatban, a földi térben zajlanak, és majd zajlani fognak. És én azt gondolom, hogy számunkra ez a rész sokkal fontosabb, hogy ezt megértsük, és ezt lássuk, hogy milyen szellemi irányzatokkal, milyen szellemi szintekkel kell szembenéznie Isten gyermekeinek, a gyülekezetnek, a tanítványoknak, az utolsó időkben élve, ami alapján fontos, hogy ezek alapján kialakuljon bennünk az a helyes, Isten szerint való magatartás, ahogy ezekhez a kérdésekhez viszonyulnunk kell. Mert azok az események, amelyek szellemi szinten és szellemi módon táplálkozva, szellemi forrásból táplálkozva indulnak ki, és zajlanak a szemünk előtt, azt látjuk, hogy az embereknek a gondolkozását, az embereknek a véleményformálódását nagyon is befolyásolják. Az, amit lehet tapasztalni akár országunkban, időnként tiltakozások és tüntetések formájában, amelyben ugye tegnap is volt jó néhány ilyen jellegű hely itt Budapesten, ezeknek nyilván van egy aktuál politikai oldala, de azt gondolom, hogy nekünk hívő embereknek fontos látnunk azt, hogy mi az a szellemiség, amely táplálhatja alkalmasint azt, ami pillanatnyilag csak egy politikai helyzetnek van beállítva. És ez embereket sodor igazából egyik táborba, másik táborba, és éppen emiatt kell nekünk ezeket a szellemi dolgokat látnunk, és erre fölkészülnünk. Ugye azt mondja a Biblia, és arra tanít bennünket, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem szellemi hatalmakkal van ez a harcunk. Ilyen szempontból is tehát Isten igéje már is orientál bennünket, hogy amikor utolsó időkről beszélünk, akkor elsősorban nekünk nem test és vér kapcsolatában kell vizsgálódnunk, hanem sokkal inkább azt a szellemi oldalt kellene érzékelnünk, amely időnként táplálni tudja ezt az oldalt is. Hogy hogyan történt ez a felolvasott igében, akkor ezt nézzük most meg. Ugye az Úr Jézusnak, a tanítványok a jeruzsálemi templomnak az épületét mutatták. Nem, mint hogyha Jézus nem látta volna, de a tanítványok valami módon azt szerették volna ezzel Jézusnál elérni, hogy ismerje el, hogy valamilyen módon lássa meg ennek a templomnak a szépségét, nagyságát, és valószínű tényleg gyönyörű lehetett ez a templom. Nem igazából lehet ma ilyen impozáns épületeket már látni a világban, mint akkor a jeruzsálemi templom volt, hatalmas oszlopokkal és nagyon szép díszítésekkel. És az emberben, amikor egy ilyen épületet látott, és a tanítványokban is ezt az érzületet hozta a jeruzsálemi templomnak a látványa, hogy ez egy olyan hatalmas épület, ez egy olyan erős oszlopokon álló épület, hogy minden bizonnyal ez nagyon sokáig, vagy ha szabad ilyen messzire menni, akár örök időkig ez az épület, ez fönn fog maradni. És erre biztatták Jézus, hogy Jézus, gyere nézd meg, hogy micsoda épület ez. Nézd meg, hogy micsoda erős oszlopai vannak ennek a templomnak. És amikor Jézus megszólal, az egy nagyon váratlan válasz volt a tanítványok számára, amit ő mond. Ahogy ő válaszolt a tanítványok emel elkendezésére, és valami egészen más módon kezd el beszélni a templomról, és más módon kezd el beszélni a látható és láthatatlan dolgokról, ami a tanítványokat utána további kérdésekre is ösztökélte, hogy amikor a templomból majd kijöttek, akkor Uram, mondj már nekünk erről még valami többet, mert szeretnénk erről többet tudni. Ugyanis amikor Jézus megszólal és azt mondja, hogy amit ti itt talán örökkévalónak láttok, hogy ez a templom talán az örökkévalóságnak fog majd itt megmaradni, arra azt mondta az Úr Jézus, hogy valójában kőkövön nem fog maradni ebből a templomból. És valóban néhány évvel később ugye egy római hadvezér, Titus volt az, aki Jeruzsálem ellen csapatokat indított, és tulajdonképpen az egész város és beleértve a templomot is úgy lerombolták, hogy gyakorlatilag csak néhány fal maradvány maradt a jeruzsálemi templomból, amit ugye most sírató falként ismerhetünk, ahova a zsidók járnak imádkozni. Ennyi maradt abból az impozáns épületből mára, amit az Úr Jézusnak mutogattak ezek a tanítványok, hogy nézd, mester, micsoda épületek ezek. És ennek a mondatnak a kapcsán kezdett el az Úr Jézus profétálni a tanítványoknak az utolsó idők eseményeiről. És amikor Jézus elkezd beszélni arról, hogy mi lesz várható ebben az időszakban, akkor részben olyan eseményeket mondott el a tanítványoknak, amelyek részben már akkor az ő korában elkezdtek kiteljesedni vagy beteljesedni, részben olyanokat, amelyeket a közeljövőben éltek majd át Jeruzsálemben, és olyanokat is mondott, amelyek majd a későbbi jövőben fognak majd beteljesülni. A proféciáknak van egy ilyen sajátossága, amelyet leginkább ahhoz tudnék a testvéreknek hasonlítani, hogy minden bizonnyal voltunk már olyan szép helyeken, ahol fönn voltunk egy hegycsúcson, és mondjuk a hegycsúcsán szétekintve láttuk a környező hegyeknek a csúcsait. És amikor így szétnéz az ember, és lát hegycsúcsokat, akkor talán nem feltétlenül tudjuk azt érzékelni ebből a távolságból, hogy azok a hegycsúcsok, amelyek a távolból láthatóak ugyan, hogy valójában milyen távolságban vannak egymástól. Azaz, hogy a két hegy között az a völgy, az mennyire nagy. És amikor proféciákról van szó, akár amikor Jézus beszélt néhány dologról, de még inkább a proféták az Ószövetségben, ők láttak egy bizonyos eseményt, amely majd bekövetkezik. És láttak talán több olyan hegycsúcsot, amelyről szólniuk kellett a Szentlélek alapján, de ennek az időpontját nem tudták beazonosítatni, és Jézus sem erre törekedett, hogy azonosítsátok be majd, hogy ez pontosan milyen évben, milyen napon fog majd megtörténni. Mert a hegycsúcsoknak a látványa az nem biztos, hogy azt hozta, hogy a ténylegesen a távolságot is be lehessen mérni. Nem véletlenül, hogy Jézus ezt a kérdést olyan szempontból is nyíltan helyre tette a tanítványoknál, hogy amikor ők kérdezték, hogy mikor lesznek ezek, ugye emlékszünk erre a kérdésre, akkor Jézus azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni, vagy tudakozódni az időkről, meg az időpontokról, mert azt egyedül az Atya a saját birtokában tartja. Nem időpontokban kell tehát gondolkoznunk, nem az a lényeg, hogy milyen évben, vagy milyen hónapban fognak ezek majd megtörténni, hanem sokkal inkább azt a szellemi hátteret kell megértenünk, amelyek viszont egyre inkább már jelen vannak a mi világunkban is. Mik azok a szellemi források, amelyekről az Úr Jézus beszél a tanítványoknak itt Márk evangéliumában? Az első dolog, amit szeretnék a testvérek figyelmében ajánlani, az azt mondja a 6. versben az Úr Jézus, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, és sokakat megtévesztenek. És amit én szeretnék a testvérek figyelmébe hozni, így először ilyen konkrét szellemi forrás, az utolsó időkre jellemző szellemi forrást, az éppen a megtévesztésnek a szellemisége. A megtévesztésnek a szellemisége. Ez már érdekes, Jézus korában is elindult, és a történelemben végig haladva, akik a történelmet ismerik és valamennyire szeretik, azok tudják, hogy időről időre támadtak olyan megtévesztő emberek, akik igazából arra törekedtek és azt akarták, hogy az embereknek a hitét nyerjék meg, az embereknek a követését nyerjék meg a saját maguk számára. Erre mondja Jézus azt, hogy sokan jönnek majd megtévesztve a többieket, hogy én vagyok a Messiás, én vagyok a megoldás, én tudok számotokra vagy megoldást adni a ti problémáitokra. És a történelemből lehetne akár az egyház történelméből, akár pedig a világ történelemből hozni nagyon sok olyan embert, aki önmagát így feltüntetve lépett föl a világ színpadára, és azt mondta, hogy én vagyok számotokra a megoldás. És ne felejtsük el, hogy a mai korban is van jó néhány ilyen a megtévesztést szolgáló személy, esemény, vagy éppen ideológia, vagy ha egészen konkrétan nevén akarjuk nevezni, mondjuk a pénz is ilyen, amely azt mondja, hogy igazából ez a megoldás. Ez a megoldás. A megtévesztésnek a szelleme. És a megtévesztésnek a szelleme mindig arra irányul, és mindig azt célozza meg azt az emberi kíváncsiságunkat, amit nagyon szeretnénk persze tudni az utolsó idők tekintetében, hogy mikor lesz a világ vége. Legutóbbi dátum mi volt? 2012. december 21. Én azt mondtam a gyülekezetnek másnap, hogy köszöntöm a testvéreket két nappal a világ vége után. Ugye? És milyen lázban éget az a világ, és mennyire el akarták ezt hinni? És mennyire sokan elkezdtek érdeklődni ahogy a mai naptár dolgai után, és emberek százait és ezreit tartott a lázban ez, hogy december 21-én itt lesz a világ vége. A szellemiség, a megtévesztésnek a szellemisége. Az Úr Jézus, ha tovább olvastuk volna ezt a szakaszt, akkor a 32. versben hasonló módon beszél erről, azt mondja, hogy azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az Atya. Hasonló igevers az, amit mondott a tanítványoknak aztán Jézus egy másik esetben, hogy nem a ti dolgoktok tudni ezt, de vigyázzatok, mert a megtévesztésnek a szellemisége az igazából nagyon is jelen van ebben a világban, amelyben élünk. És nagyon érdekes az, hogy az Úr is ezt az egész témát, amikor a tanítványokkal így beszélget ebben a Márk 13-ban, az utolsó időkről, azzal zárja, amit többször elmond ebben az ige szakaszban, hogy a ti dolgotok az, ebben a szellemiségben élve, hogy vigyázzatok. Ez az utolsó szó ebben a fejezetben is, legalábbis az én Bibliámban, hogy Jézus azt mondta, hogy azért mondom nektek, de mondom mindenkinek, mondja nekünk is az Úr, hogy az utolsódikra nézve vigyázzunk. Mert a megtévesztésnek ez a fajta szellemisége, ez jelen van ebben a világban. De hogyha közelebb akarunk jönni önmagunkhoz, akkor, drága testvéreim, a kereszténységen belül, vajon a megtévesztésnek a szellemisége, az nem kezdett-e erősödni? Akár gondolunk azokra a klasszikus tanításokra, amit a Biblia az akkor élő gyülekezeteknek elmondott, hogy vigyázzatok a tévtanításokkal és a tévtanítókkal, akár e tekintetben gondolkozunk, hogy hányan és hányan appellálnak, hányan és hányan merítenek a Bibliából igéket, vagy félige verseket, és arra építenek fel egy egész teológiát, ami nem arra az állomásra visz bennünket, ahova szeretnénk eljutni általa, hanem éppen az ellenkező oldalra segít át minket. Vigyázz ezekre, de itt szeretném újra megemlíteni a pénznek a kérdését. Remélem, hogy aztán nem indítok ezzel nagy lavinát, de azt gondolom, hogy a pénznek a beszüremkedése a kereszténységbe, azt, hogy a pénz köré kezd fölépülni sokszor a misszió, az nagyon-nagyon megtévesztő tud lenni. Mert látszólag az ige szól, mert igazából hangzik az evangélium, de valamilyen módon az egészet a pénz kezdi mozgatni. Az egyik kedves tanárom, aki tanított az elmúlt időszakban a teológián, mondta azt el nekünk, hogy valamikor a 80-as évek elején jártak kint Csíksomlyóban, a csíksomlyói búcsúban, és ő mint néprajzkutató ment ki, ennek a tulajdonképpen népi meg lelki hátterét egy kicsikét föltérképezni, hogy a csíksomlyói búcsú a magyarok számára az miért olyan, amilyen. És egyáltalán mi ennek az egésznek az alapja. És beszélt azokkal, még 80-as évek elején találkozott azokkal az alapítókkal, akik ezt annak idén kitalálták, hogy Csíksomlyóba megyünk el imádkozni a magyarok, a magyar népért, a magyarságért. És igazából azt tapasztalták a 80-as évek elején ezek a néprajzkutatók, akik innen mentek egy Magyarországról, hogy az alapítók Csíksomlyóból 20 kilométerrel arrébb mentek, és ott kezdtek el imádkozni. És megkérdezték őket, hogy mi volt ennek az oka, és azt mondja, azért, mert igazából megjelentek a bazárosok, meg megjelent a pénz, a marketing, és már mindent lehet csinálni, csak éppen imádkozni nem lehet. És 20 kilométerrel arrébb átmentek, és általában ott van az alternatív Csíksomlyó. Jó, hogyha tudjuk például ezeket. De hogy mennyire igaz ez a kereszténységen belül is, nem csak úgy általában a világba, hogy a megtévesztésnek a szellemisége az igazából próbál bennünket befolyásolni, és lehetőleg távolabb vinni, vagy távolabb hozni az Úr Jézustól. És nyilvánvaló dolog, hogy olyan formákról van szó, amikor a megtévesztésről beszélünk, amely azért az inger küszöbünket azért nem lépi át. És azért mondtam ezt a pénzkérdést, mert ez alapvetően nem zavar bennünket annyira, hogy vannak ilyen mindenféle dolgokat árulók, akár Tahi táborban, most ugye megjelentek milyen utca is megjelent, nem is tudom, a Gazdálkodók utcája, vagy nem tudom mit, most már minden volt augusztus 20-án, nem akarom magam ellen kihívni az egyházunk vezetésének a haragját, de hát azért valamilyen módon mégiscsak elindult ez, és igazából nem ütötte még ki a biztosítékot senkinél sem. De mégis, ahogy haladunk ebben az egész dologban, jó, hogyha vigyázunk erre, mert az ördög olyan dolgokat akar kihasználni és felhasználni, amire mondom már Csíksomlyóban katolikusok azt mondták, hogy hátán arra kéne akkor menni. Hogy azt tudjuk csinálni, amire ezt az egészet kitaláltuk. Hogy mi oda imádkozni megyünk. Hogy mi azért mentünk, hogy az Istent imádjuk és tiszteljük, és nem azért, hogy éppen most második János Pál pápás logót vegyünk magunknak a jelvényt, vagy éppen amit, hanem azért, hogy imádkozzunk az Istenhez. A megtévesztésnek a szellemisége. Nagyon-nagyon markáns szellemiségi forrása ez az utolsó idők világának. A másik, amiről szeretnék szólni a testvéreknek, az igazából annak a félelemnek a szellemisége, amely az utolsó időkben élő embereknek az életét fogja eluralni, ha már nem uralta el. Amikor tulajdonképpen annyiféle bizonytalansági tényező, és annyifajta félelem tényező sokasodik fel az ember szívében és életében, hogy egyszerűen az alap magatartás, az alap helyzet, az nem a nyugalom és nem a békesség, hanem ellenkezőleg a félelem, az idegesség és a feszültség. És Jézus erről beszél, amikor a háborúkat hozza, amikor a bíróságok elé való állításnak a kérdését hozza, amikor árulásokról beszél, ugye apa gyermekét, gyermeke a szüleit. Ezek mind-mind olyan tényezők, amikor nem lehet még azt sem tudni, hogy a következő órában mi fog velem esetleg történni. És ez az embernek az idegeit kikezdi. Ez kikezdi az embert. Amikor valaki húzamosabb ideig munkanélküli, és emiatt kiszolgáltatottá válik a közületek felé, mert nem tudja fizetni a számláját, és attól kell rettegni, hogy mikor jönnek, hogy igazából a házamat elárverezzék, az az embert sokszor kikezdi. Nem egyszerű dolog ez. És Jézus beszél erről, hogy az utolsó idők eseményei között ez a fajta szellemiség is megjelenik és felerősödik az emberekben. És milyen ijesztő lehet azok számára, akik ebben esetleg már benne vannak, ezekben a félelmekben, hogy azt mondja Jézus, hogy ez még csak a vajúdásnak a kezdete. Ez még csak a kezdet, amiről beszél. És igazából, ha figyeljük a televíziót, ha figyeljük a különböző híradásokat, akkor azt látjuk, hogy mindazok a félelemkeltő és a félelmet gerjesztő hatások, események úgy egyre inkább kezdenek megsokasodni körülöttünk. Cseri Kálmánnak még a 80-as években volt egy prédikációja, ő egy érdekes kimutatást végzett akkor valamikor, tehát közel 30 évvel ezelőtt, Magyarországra nézve, nem tudom, hogy honnan tudta szedni az adatokat, megnézte azt, hogy Magyarországon a természeti csapásoknak a kérdése, a meg nem magyarázható viharoknak a száma, az hogy alakult mondjuk a háború utántól egészen 80-as évekig, és valami döbbenetes emelkedést mondott számszerűen, nem írtam ki jelentőségek a testvérektől, nem tudtam ennek utána járni, de egyszer ezt olvastam tőle, hogy mutatta azt, hogy mennyire megszaporodtak azok a fajta jelek, amiről Jézus beszélt a tanítványoknak, hogy ezek azok a jelek, amikre egyértelmű utalás van arra nézve, hogy közel van az idő, és ezek az emberekben félelmeket gerjesztenek, félelmeket hoznak. Milyen helyzetben a feladat? Jézus erről is beszél, nem csak azt mondja el, hogy ez a szellemiség mit okozhat és mit okoz az emberekben, hanem azt is elmondta, hogy amikor ezzel találjátok magatokat szembe, akkor ti mit tegyetek? A feladat az, hogy ne féljetek, és álljatok meg erősen a hitben. Ne féljetek, hanem álljatok meg erősen a hitben. Éppen akkor, amikor az emberek lelkében eluralkodik a félelem, amikor talán azokat az embereket próbálják keresni és megtalálni, akiknek az életében nem ezt látható, ugye ez a média már mondja is, hogy pozitív kisugárzás, ugye, meg különbözőféle neveket aggatott rá, hogy legyél pozitív, meg álljál pozitívan a dolgokhoz, mert az emberek már ezt keresik, mert nagyon sokan nem ebben vannak. De persze nekünk nem ilyen oldalról kell megközelíteni, hogy pozitív hozzáállás, hanem éppen a Jézusban kapott lelkület és erő által lehet megállni, és lehet erőseknek maradni ebben a helyzetben, mert ez egy nagyon jó lehetőség a bizonságtétel, egy nagyon jó lehetőség arra, hogy igazából ebben a helyzetben nyilvánvalóvá váljék, hogy mi, te meg én, kihez tartozunk. Kihez tartozunk. Ugyanakkor azt kell látnunk, testvérek, hogy a feladatunk nem az, mert egyszerűen képtelenek vagyunk rá, bármennyire is sokan fogunk össze, hogy ezeket az imént említett és nevesített szellemiségeket magunk alá tudjuk gyűrni. Ez tudom, hogy lehangoló tény innen, nem ezt várnák a testvérek tőlem, de nem tudok más mondani, ez nem a mi dolgunk. Nem tudjuk ezt a szellemiséget magunk alá gyűrni. Mehetünk mi tüntetni ilyen-olyan felvonulások ellen, mehetünk mi skandálni különböző, egyébként teljesen logikátlan és észrelőtlen és családellenes és gazdasági politika ellenes, mindenféle dolgok ellen mehetünk tüntetni, hogy emberek térnek már részhez, sajnos ezt a dolgot nem fogjuk tudni magunk alá gyűrni. A Biblia sem mond ilyet. Hogy drága tanítványom, hogyha összefogtok és kimentek, és majd kiálltatok, akkor majd meglátjátok, hogy összefogolni. Sajnos ez nem Jerikó fala. Igazából amit tehetünk, és amit nekünk tennünk kell, az ilyen szellemiséggel szemben, az éppen az ebben való megállás. Megállás. Hogy ne tudjon bennünket bedönteni. Hogy ne tudjon bennünket magával ragadni, hanem legyünk kitartóak Jézus Krisztus mellett, mert igazából nekünk ez ellen van harcunk. Ez ellen van harcunk. Igaz, hogy a győzelmet azt majd másképpen fogjuk megtapasztalni, nem úgy, ahogy talán mi szeretnénk, hogy összeütközünk, ugye egy nagy csatamezőn is azt legyőzzük, és rátesszük a lábunkat az ellenségnek a nyakára, és ott van, tessék, a megtévesztésnek a szellemiségét legyűrtük, mint ahogy tette ez Dávid az oroszlánnal. Nem így, nem ez vár sajnos ránk, de egyre inkább világossá válik ebben a szellemiségben az, hogy ki Isten gyermeke, és ki a világé. És még egy rossz hír, többet már nem fogok mondani reménység szerint, az, hogy testvérek, ebben a csatában kisebbségben vagyunk. Kisebbségben vagyunk. Nem a miénk a túlerő, erre kell fölkészülnünk, hogy az utolsó idők szellemiségében, amikor a sátán valóban ordító oroszlánként jár, akkor nem mi vagyunk a többség, hanem mi vagyunk a kisebbség. De mégis van reménységünk, és ez pedig mi, az, amit szeretnék elmondani, és ezzel szeretném igazából zárni a mai délelőtti szolgálatomat, az, hogy Jézus a sorok között, de nagyon egyértelműen elhelyezte azt, hogy az evangélium szellemisége is jelen van, és jelen lesz az utolsó idők világában. Ugye a 10. versen beszél erről, azt mondja, előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot, mondja Jézus. Mielőtt mindennek vége lenne, az evangéliumot hirdetni kell. Sokféle szellemiség működik, és sokféle szellemiség fog működni ebben a világban, de azt mondja Jézus, hogy ott lesz az utolsó idők szellemiségének a forrásai között az evangélium forrása is, amikor az evangélium hirdetetni fog ezen a világon, és ez már gyakorlatilag már történik. Éppen a héten van ugye a Prokriszt, amit most mi kihagytunk, de ez is egy olyan világevangelizáció, legalábbis európai szinten való evangelizáció, amikor hangzik az evangélium az éteren át. És emberek térnek meg. Igaz, hogy mi most innen Európából azt látjuk, hogy a kereszténység, mint hogyha zsugorodna, és válságban van, és furcsa módon azokban az országokban nő a keresztényeknek a száma, ahol egyébként üldözik őket, és ahol mártíromságnak vannak kitéve, de szól az evangélium, és az emberek akarják hallani az evangéliumot, és akarnak döntésre jutni. Nem tudom, testvérek, hogy mi itt 2013. március 10-én hogy vagyunk fölkészülve, hogy vagyunk felvérteződve az utolsó idők szellemiségeinek a kérdésében. Mennyire van bennünk elhatározás, mennyire van bennünk az a fajta szilárd meggyőződés, hogy akár a megtévesztésnek a szellemisége, akár a félelemnek, vagy a különböző rettegésnek a szellemisége árad majd és zúdul ránk, mi akkor is tudunk állni, mint a rendíthetetlen ólomkatona, ugye, és álljuk az időnek a viharait, azért, mert bennünk Isten szent lelkének az ereje munkálkodik. Utolsó idők, végső idők, és azt mondja Jézus, hogy a vajúdásnak, a kezdetének az ideje ez. amit majd igazából Jézus Krisztusnak az eljövetele fog majd lezárni. És úgy beszél erről a napról Isten igéje és maga Jézus is, hogy azok számára, akik az evangélium szellemiségével lettek átitatva, azok számára az a nap nem a félelemnek a napja lesz, hanem az örömnek a napja lesz. Az ünnepnek a napja lesz. Kívánom azt a gyülekezetben, hogy erre a napra tekintsünk mi is ilyen reménységgel. Ne a félelem, ne a rettegés, ne a megtévesztésnek különböző szellemisége uralja le életünket, hanem az a bizonyosság, hogy az Úr jön, ő tartja kezében ezeket az eseményeket, és nem hagy egyikünket sem felettébb próbákban, hanem kellő időben megadja ezekből is a kimenekedést. Kívánom, hogy ebben a hitben élve, hadd tudjunk így szolgálni tovább az Úrnak örömmel és háladással. Amen.